Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a VTF legújabb adásában. Már magunk is elvesztettük a fonalat, hogy mikor jelentkeztünk legutóbb, mert ugye nekünk is befolyásolta az életünket, főleg így filmszerető emberként a karantén, mert ugye két dolog fontos az, hogy megszülessen ez az adás, kellenek hozzá filmek és egyetem, és mivel egyik sem volt, ezért nekünk is egyre nehezebb volt olyat produkálni, amit posztolható, szóval így, hogy beindult az új szezon, így mi is visszatérünk, mert végre van miből dolgoznunk, és ezzel a évadindító adással az a tervünk, hogy bemutassuk nektek a Tenetet, a Mulánt, a Palm Springs-t és a BTS filmet, ami egy kicsit rendhagyó a kínálatban, de van egy expertünk a témában, szóval majd bevezetiteket a korai zenevilágába. És akkor a szokásos felállásban jelentkezünk. Itt van velünk Andi.
Sziasztok!
Tonó.
Sziasztok!
Fanni.
Sziasztok!
És én Roland is. És én azt mondom, hogy kezdjünk a Tenettel, mert egyrészt ez egy megosztó film volt a körünkben, másrészt pedig az idei év egyik legjobban várt és azóta is legnépszerűbb alkotása. Szóval be is dobom, hogy kinek hogy tetszett a Tenet, ugyanis Fanny kívül mi már hárman láttuk. Fanny pedig már erről fog megkérdezni, hogy miért nem mozdott ez a szenzáció.
Hát igen, ez picit ellentmondásos, hogy Tonó kétszer látta, Fanny egyszer sem, mi Rolanddal egyszer-egyszer, mondjuk a normálisak szerintem.
Megvolt a négyszer látás.
Igen,
csak
egyébként szerintem így matekban jók vagyunk. Nekem igazából tetszett, én direkt nem olvastam, hogy annyira utána sem kritikáknak, semmit semminek. Szóval így laikusként mentem a moziba, hogy vártam, mert hogy annyira, nem is tudom, tolták ezt az egészet, és promózták már szerintem hónapok óta, mióta vártuk ezt a filmet.
Szerintem fél
éve. Kétszer is elhalasztották.
Kétszer is elhalasztották, igen, és egyébként volt róla szó, hogy még egyszer elhalasztják, de aztán most így volt ez a szusszanásnyi idő, amikor talán ugye a koronavírus picit elfáradt, és akkor én nem fertőzött annyira, és úgy gondolták, hogy akkor most hirtelen ki kell dobni a mozikba. Nekem igazából sokszor olyan érzésem volt a film alatt, hogy hát így szorított a torkon, meg így a mellkason, meg kellemetlen volt nézni. Így az egészet, mert olyan jelenetek vannak benne, ami az emberi szemnek eleve ilyen természetellenes, és ilyen nagyon furcsa, lehet, hogy ezzel csak én voltam így, de igen, tehát konkrétan így néha feszélyezett az, hogy nekem ezt nézni kell. Élveztem kb. Minden percét, így az eleje az picit talán lassan indult be, de amúgy nekem a Robert Pattinson volt így nagyon kellemes csalódás. Úgyhogy aki így megragadt abban a téfitben, hogy ő az Edward Cullen a Twilight-ból, az most így picit ezt talán úgy el tudja felejteni.
Igen, egyébként ahhoz képest, hogy két és fél órás egy elég tömény film, ugye elsőre, én például ezért mentem el rá másodszor is, mert nem gondoltam, hogy ne értettem volna elsőre, de második alkalommal, amikor már úgy tudtad, hogy merre tart a sztori, akkor úgy szerintem jobban befogadható volt, és szerintem jobban élvezhető is.
Nekem pont az a film volt, amit így nem néznék meg most legalább fél évig, vagy egy évig még. Tehát ugyanolyan, mint az Avatar. Azt is egy évben egyszer megnézed, bőven elég. Nem azért, mert értetetlen, vagy bármi, hanem egyetlen egyszer így olyan tömény élményt nyújt, amire talán nekem még nincsen szükségem így.
De az Avatar az
rövid időn belül kétszer is.
Avatar az szerintem egy picit inkább látványfilm, de itt azért volt tartalmilag is ki volt dolgozva, tehát ez a film meg volt rendesen írva, ki volt találva.
Egyébként én csak rossz kritikákat olvastam róla, megelőzőleg is, meg voltam ijedve, hogy ez nem fogja hozni a szintet, mindenhol azt olvastam, hogy Nolan szintjéhez nem mérhető film, de
igen, azt hiszem
jó.
B pluszos értékelést kapott csak,
nem
illetve besorolást, bocsánat.
A magas kritikája, ilyen, én is ilyen 7 pont körüli értékeléseket olvastam. Szerintem az egyik legjobb Nolan film volt, én nagyon szerettem, és őszintén szólva azt se értem, jó, oké, az kicsit átment mémbe, nem tudom, hogy ezt így mennyire kell már komolyan venni, hogy a Tenet mennyire bonyolult, meg átláthatatlan. Szerintem, ha valaki odafigyel, és nem azt csinálja, mint mondjuk a két lány, aki előttem ült a moziban a sorban, hogy legalább 8-szor elkezdte telefonozni a film alatt, akkor bőven lehet követni, és így a végén teljesen össze tudtam rakni a sztorit. Szóval, ha valaki koncentrál, szerintem abszolút követhető, és pont úgy alakulnak a fordulatok, meg a váratlan visszautalások a filmbe, hogy a legeslegutolsó jelenetnél egy nagy egészé összeálljon.
Az igazából ugye érthetetlenségében azt hiszem, hogy pont az eredethez hasonlították, hogy az is ilyen többször nézős ellenben az eredet az talán egy fokkal, ugye a DiCaprio miatt, pedig egyébként a Tenetnek is nagyon jó szereplőgárdája van, de mondták azt egyébként, az eredet az egy fokkal népszerűbb azáltal, hogy talán egy fokkal érthetőbb, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztak igazából a cikkben, amit úgy olvastam. Fogyaszthatóbb, szerintem ez volt a jó szó.
Fogyaszthatóbbnak én is mondanám, mert egy kicsit jobban koncentrálni kell, de nem lehet, szerintem nem veszíti el az ember a fonalat közben, hogyha nézi a filmet.
Igen, mert ugye itt is a Tenetnél ugye ez az inverz világ per inverz valóság, meg ugye a rendes valóság összefonódása az eredetben, meg ugye ez az álomvilág, és akkor igen, szinták. Szóval...
Meg igazából... nagyon szereti az ilyen paradoxonokkal való játékot, tehát ez is van. Most itt spoiler nélkül annyit tudunk igazából mondani.
Igen, ez még nem spoiler.
Igazából, amit még kiemelnék, azok az akciójelenetek, amiket fogalmam sincs, hogy hogy vettek fel ilyen minőségben, de az inverse akciójelenetek, amikor ugye úgy látjuk a történéseket, amik már korábban megtörténtek, hogy az időben visszautazó karakterek szemszögéből, és így lényegében, mintha visszafelé játszódna az akciójelenet, de nagyon magas minőségben, és nagyon sok kameramozgással, ami rengeteget dob rajta.
Egyébként rengetegszer elvileg tényleg a statisztákról úgy is vették fel, hogy visszafelé sétáltak benne, tehát nem visszafordították a felvételt, hanem így voltak instruálva a statiszták benne.
Ezért nem tudom, milyen nehéz lehetett ezt így felvenni, vagy hányszor kellett megpróbálni, de ismerik Nolan, hogy milyen maximalista, szóval simán kinézem belőle, hogy addig gyötörte őket, amíg 151-ére is újra kellett venni.
Hát a végén a csata jelenet. Ugye visszafelé haladnak így a statisztikai történések, viszont ugye akik így a cselekmény szálat viszik, ők pedig ugye az inverz világban előre. És ez nekem igazából ugye ez okozta az agyamban ezt az ilyen teljes kavarodást. Pláne amikor a főszereplő így először megy át egy ilyen inverz kapun, az nem azt mondom, hogy borzalmas volt, de annyira kellemetlen volt tényleg nézni, és így átélni, hogy nem tudom, nekem szörnyű volt.
Szerintem ki kell...
Nem szabad a logikát keresni igazából ebben a filmben.
Amit szerintem pont van. Mármint...
Igen.
Megvan a saját logikája igazából.
Igen, pont ezt akarom mondani, hogy kicsit ki kell helyezkedni a komfortzónádból, meg a megszokott világból, és hogyha elfogadod azt, hogy azok a fizikai törvények uralkodnak, amit nem tudom, hogy a Nolan képzelt el, vagy ezek amúgy létező dolgok.
Hát igen, erre gondoltam, hogy akkor a valósághoz való ragaszkodást kell egy picit elengedni, hogy így tudj haladni a történésekkel.
Vannak neki valós alapjai, tehát nagypapa paradoxon az ugye tényleg van, elméleti szinten van. Tehát ezek a dolgok igazából olyanok, hogy a filmhez, ahhoz, hogy élvezd, meg hogy tetszen is, hogy be tud fogadni, ahhoz el kell fogadnod azt, hogy éppen ezt a fajta elméletet veszik alapul a filmnek. Ez olyan, mint az Interstellárban, ott is ugye ilyen kvantummechanikai, meg kvantumfizikai elméleteket vettek. Egyik sem exakt tudomány, de mindegyik létezik elméletként, és a film ezt éppen úgy kezeli, hogy itt ez így van.
Mondjuk elvileg az Interstellárban minden, ami történik, az megvalósulhat. Erről írtak is egy tanulmánykötetet, hogy elvileg tényleg minden. Tehát a kattogás a háttérben az a valós idő múlását jelzi, az összes időugrás és minden az elméletben működik. Az egy más kérdés, hogy megvalósítani még senkinek nem sikerült, de elvileg semmi nem elrugaszkodott az Interstellárban. Más kérdés, hogy valószínűleg nem fogjuk megélni, hogy igazok-e ezek az elméletek.
Igen, meg ugye az a baj, szerintem, hogy az a nagy lótri igazából ezekkel a paradoxon elméletes filmekkel, hogy eleve úgy ül be rá az ember, ugye picit utána néz, vagy igazából alapvetően is, ahogy elkezdődik a történet, meg minden ember olyan, hogy bármilyen filmre beül, akkor keresi benne a logikát, meg akarja érteni, meg akarja fejteni az egész filmet. Tehát ez nem mondanám, hogy az a fajta film igazából, ahova így zéró kiürített agyal kell beülni, mert ahhoz viszont túl bonyolult, túl összetett, túl jól meg van csinálva, szóval ahhoz túl jó minőségű, hogy így tényleg úgy ülj be rá, mint nem tudom, mint egy Adam Sandler vígjátékra, ami tényleg ilyen agyzsibasztó, és ez a teljesen csak a szórakoztatásra megy rá. Szóval ahhoz túl edukatív, viszont ahhoz meg, hogy megértsük, ahhoz meg talán túl bonyolult.
Hát egyébként ez az egyik legnagyobb problémája a nagyobb közönségnek készült paradoxonos filmeknek, hogy nem szabad, hogy túlságosan bonyolult legyen, tehát hogyha tényleg belemennének ezekbe az elméletekbe, egy-egybe benne lennének, akkor az már sok lenne.
Hát rengeteg akkor megint visszatérnék arra, hogy a 6 órás lenne
igen,
a film.
Igen. Tehát Nolan pedig szerintem ebben nagyon jó, hogy valahogy úgy tudja valamennyire mainstream-é is csinálni, hogy azért nem butul le tőle a filmje. Tehát szerintem tök jól van itt is végig vezetve az egész sztori, érted a végére, összeáll az egész, és ad egyfajta élményt.
Hát eredetileg mindenki ugye azt várta tőle, hogy akkor ez lesz ugye a következő nagy kultfilm, mert tényleg úgy volt beharangozva, hogy ez most minden falat lerombol, és a többi. Ti gondolnátok, hogy ez egyfajta kultfilmé fog válni?
Hát nálam nem nő fel az eredet meg az Interstellar szintjére, de attól viszont sokkal jobbnak tartom, amit a sajtó zeng róla, hogy nem egy 7-8 pontos film, ez egy kiváló film, csak sajnos Nolan a saját karrierét árnyékolja be azzal, hogy milyen magas szintet képviselnek a filmé, és ha bármelyik másik rendező csinált volna egy ilyen filmet, a legjobbjai között emlegetnénk, Nolannél nincs benne elme 3-ban.
Igen, mert azt hiszem, hogy a Sötét lovag eddig az A+-os. Igazából az az egyetlen olyan filmje, de lehet, hogy még van mellette igazából másik. Tehát a Sötét lovagot szokták úgy mondani, hogy az a mesterműve. De ugye abban meg semmiféle ilyen utópia, meg paradoxon elmélet nincsen. Tehát az egy egyszerű Batman film, ami baromi jól meg
van
csinálva.
De abban is ott van egyébként a precizitáson a lennek, tehát jó, ott hát is be, minden, hát minden szépen ki van benne dolgozva. Egyébként a másik legkevesebbre értékelt filmje a lennek pont az Interstellar, ami szerintem, meghajoltam Roland szerint is a legjobb filmje.
Én magasan azt tartom a filmnek.
Szóval nem feltétlenül kell mindig a kritikusokra adni.
Ó, én azt, az a baj, én ezt annyira untam azt a filmet. Javasoltátok, ezért megnéztem, de nagyon nehezen bírtam ki a végéig.
Hát, az is kicsit...
Lehet, hogy nem... Hangulat nem, igen, is, lehet, hogy nem volt jó hangulatom hozzá, mert nem úgy kaptam el az egésznek a fonalát. Majd most az ilyen depis őszi időben lehet, hogy neki állom.
Olyan szempontból nagyon hasonlít az eredeti Csillagok között és a Tenet, hogy kicsit mindegyikbe bele kell helyezkedni. Tehát azt teljesen meg tudom érteni, ha valaki azt mondja, hogy neki így nem jött át ez a világ, és hanem tudod odaadni magad a filmnek, és végigfigyelni ezen a 2,5-3 órán keresztül, amikor általában ezek a filmek, akkor nem is érdemes erőltetni. Engem mondjuk az első 5 percben már elvarázsoltak, és tudtam, hogy ez ki fog tartani a stáblista végéig. Ha valaki azt mondja, hogy neki ez így az elején nem jött be, akkor valószínűleg később se fog, és nem tudom, milyen filmeket tervez még Nolan készíteni, de ez már így lassan a vídjegye, hogy ő így elvárja egy kicsit a fokozottabb figyelmet.
Igen, meg az a baj, hogy most ezt a filmet ugye annyi nagy, meg intenzív sajtó, illetve ugye népérdeklődés övezte, hogy és hát ugye a sajtónak, amit mondtál, tehát hogy kritikákban így az jött vissza, hogy abszolút, mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben negatívak voltak. De voltak róla jó vélemények, de tényleg szerintem ilyen, nem is tudom, 70-30 arányban igazából az jött le, hogy ez, hát ez most így nem jött össze, meg nem jött át.
A legfőbb az volt, hogy Nolantól kevés.
Igazából. Igen, igen, tehát azt mondták róla, hogy ez most valahogy nem sikerült úgy átadni, és azt megfogalmazni, amire ugye az embereknek szüksége lenne, és amit így vártak volna ettől a filmtől, és én arra leszek kíváncsi, hogy a következő filmjét azt úgymond milyen fenntartásokkal fogják kezelni, illetve hogy ő, tehát hogy őre esetleg hatással van-e ez a sok kritika.
Ez most azért is nagyon érdekes egyébként, mert a Covid miatt azért ez a film nyilván bukás, tehát nem várta senki, hogy most be is fogja termelni az összegét, de ahhoz képest, amit úgy vártak volna, amikor bevezették, ahhoz képest is az volt. És igazából nem nagyon tudjuk, hogy most mihez képest kéne mérni. Tehát én nem hiszem azt, hogy Nolantól most akkor a következő filmjénél emiatt megvonnák a pénzt, mert bízik benne annyira a stúdió, hogy megkapja a pénzt a következő filmjére is, csak ez most így azért egy komolyabb kiesést okozott a stúdiónak, hogy megkockáztatták bemutatni, de pont most kapott rosszabb kritikákat egy Nolan film miatt, kevesebben is mentek, a Covid mellett is.
Bezzeg a Wonder Woman-nel nagyon tutira mennek. Azt tartogatják. Azt mikor mutassák, az olyan sok játszma már hónapok óta, illetve még az utolsó James Bond is, hogy én már kezdem elveszteni a fonalat, hogy akkor most mikor, melyik lesz.
Az egyébként beszédes, hogy a Tenet bemutatása után minden más filmjét elpakolta a Warner, tehát nem voltak megelégedve még így se a bevételekkel.
Még megkérdezzük Fannit. Így a végén, hogy ő miért maradt ki ebből az élményből, hogy miért nem vonzott a Tenet?
Őszintén erre így nem tudok egy ilyen fix választ adni, egyszerűen csak így teljes mértékben hidegen hagyott ez a film engem. Folyamatosan ugye küldözgettétek a csoportunkba, hogy most akkor jön, nem jön, meg küldtétek be a kritikákat, hogy szar volt, nagyon jó volt. Én meg csak így Okay, I guess. Nem tudom, de így amúgy kövezzetek meg, én az eredetet se szeretem így kifejezetten nagyon, mármint azt gondolom róla, hogy az egy jó film, meg nagyon szép, nagyon tetszenek, főleg amikor ott van az a jelent, amikor verekedik a Joseph Gordon-Levitt a forgó folyosón. Szóval jó film, de én nem tudok ilyen rajongó lenni iránta, és emiatt mivel, hogy ahhoz hasonlította mindenki így, igazából ezzel is úgy voltam, hogy hidegen hagyott, meg a másik, amit szintén mondtatok, hogy ez egy ilyen figyelmet igénylő film, és egyszerűen én most olyan stádiumában vagyok az életemnek, így agyi kapacitás szerűen, hogy egyszerűen nem tudok olyan filmet vagy sorozatot nézni, amire oda kéne figyelni, hanem inkább csak olyanokat keresek, ami így kikapcsol, vagy nem tudom, boldog leszek tőle, úgyhogy ez most nekem így kimaradt. Ezt nem mondom, hogy soha nem fogom megnézni, csak nem mostanában.
Akkor azt javasoljuk Fanninak is, meg mindenkinek, aki még nem nézte meg a Tenetet, hogy egy olyan pillanatban üljön neki, amikor úgy érzi, hogy teljesen át tudja adni magát a filmnek, mert tényleg nem érdemes közben, nem tudom, vacsorázni, Instagramot pörgetni, félig aludni, mert ha igazán oda akarjátok adni magatokat ennek a filmnek, akkor az elsőtől az utolsó percig tényleg igényli az abszolút figyelmet, viszont szerintem meghálálja.
Igen, egyébként. Abszolút. Szerintem
is
így gondolom.
Elően ki is veséztük, hogyha ugorjunk át a másik jelenlegi nagy szenzációra, a Mulánra, ami, hát azt vártuk, hogy megosztó lesz a köreinkben, de nem történt meg, mert senkinek nem tetszett. Úgyhogy aki azért indította el az adásunkat, hogy meggyőzzük arról, hogy rettentően érdemes a Mulánra elmenni moziba, az szerintem most egy jó 10 percet nyugodtan áttekerhet. Mi pedig addig megbeszéljük, hogy miért is ment ez félre szerintünk, úgyhogy Fanni, szerintem kezd is el, hogy mi nem tetszett a Mulánban.
Először elkezdeném azzal a ténnyel, hogy az élőszereplős Mulánból teljes mértékben kihagyták Musút, a sárkányt. Hogy lehet ilyet csinálni? Amikor ezt megtudtam, de már ugye mielőtt kijött a film, már azelőtt mondták, hogy nem lesz benne, akkor itt felháborodtam, és olyankor elmondtam, hogy én ezt soha nem fogom megnézni, ezt a filmet.
Ugyanez.
Jó, mondanám, hogy megértem, mert igazából ezt a Mulánt nem annyira gyerekfilmnek szánták, mint annó a rajzfilmet, de a történetnek szerves része az, hogy benne van Musú.
Hát, hogyha és nem, ő... tehát, hogyha nem Mulánnak szánták, akkor nem Mulán legyen a címe.
Igen,
hanem
igen.
Hanem akkor adjunk neki egy más címet, egy... és akkor mondjuk el, igen, ennek tök más a tartalma, de akkor ne vonjuk párhuzamot a Mulán.
Nem akarok nagyon itt most beszólni, de a Mulán az eredetileg nem a Disneynek a kitalációja, tehát ez egy 2000 éves sztori.
Jó, de úgy volt beharangozva, hogy ez az élőszereplős Disney mesének az
igen,
újra gondolása.
Ott löbögött akkor legyen fölötte... az. A hatalmas Disney logó, Disney Mulán, igen. Tehát nyilván az ember azonnal az eredeti, hát, mármint a rajzfilmre asszociál.
Igen, elvárás, de benne a Musú. Kész. Nekem annyira sok egyébként nem volt, ennyi lett volna.
Egyébként az is meglepett, hogy semmilyen szinten, tehát hogy azt tudtuk, hogy nem lesz állandó szereplő, de én azért azt vártam, hogy valamilyen szinten, hogy akár ember alakban, vagy egy falra festett utalás szintjén, hogy így emlékszünk rá, tudjuk, hogy van, tisztában vagyunk vele, hogy milyen fontos, de most másképp képzeltük el, hogy mintha eltörölték volna az egész karakter létezését, hogy helyette, csak így megtagadták most úgy.
Helyette van egy CGI animált Phoenix, ami úgy
valamiért nincsen semmi szerepe egyébként.
Amit próbálnak neki szerepet adni, az nem működik. Tehát az több elemző videóban is magyarázzák, hogy igazából amitre használják a főnixet, ez a ugye, feltámadás, meg ez a újjászületés szimbólum, ez nincsen meg a kínaiak kultúrában. Tehát nem a főnix ennek a szimbóluma.
Nem viszont ez a család oltalmazó, mert ugye de... a Musú az relatíve az. Tehát én nem értem tényleg, hogy miért kell, amikor alapjára tűnik az egész filmnek a koncepciója, hogy igen, hogy a Mulán ugye az apja helyett vonul be. És ugye úgy adja ki magát férfek, ergo, ugye család összetartás, család szeretet, stb. És a Musú az ilyen, tehát ugye a mese szerint ugye a Musú az ilyen családi kriptában lévő ilyen oltalmazó szellem. Jó, az tényleg elég kis béna, meg ilyesmi, de pont ezért szerettük, és az, hogy nincsen benne. Hát ez jó, mondjuk én az a baj, túl háklis vagyok, mert nekem már így a Szépség és a Szörnyeteg élőszereplős Disneyvel is az volt a probléma, hogy nem képkockáról képkockára követte így igazából a mesét, ami tudom, hogy az én hülyeségem, de engem ez baromira zavart, mert egyszerűen a régi ilyen meseélményt akartam visszakapni, és ugyanezt vártam volna ettől is, és így.
Amit nem. Szerintem nem azzal van a baj, hogy ezt várják a nézők, hanem hogy ezt sugallja a Disney. Tehát igen. Mondtad, hogy ez a te hülyeséged, szerintem nem, mert tök sokan így vagyunk ezekkel, mert a Disney azt ígéri, tehát a trailerek is úgy néznek ki, hogy itt most az eredeti élményt fogjuk kapni. A teljes marketinggel projekteknek úgy néz ki, hogy igen, akkor mi most az eredetit fogjuk visszakapni. Aztán ez már nem az első eset, mert annak ellenére, hogy én mondjuk szerettem az Aladdint is, meg az Oroszlán királyt is, ott se az eredetit kaptuk vissza, de az egy jó megközelítés volt. Ez felettébb nem.
Egyetértek a trailerrel, hogy a trailerek azok nagyon félrevezetőek voltak, de szerintem marketingben nagyon-nagyon az elejétől fogva igyekezett közölni a Disney azt, hogy ez teljesen más lesz. Tehát a Musút is egyből mondták, hogy nem lesz benne, amikor elkezdték csinálni. Azt is mondták, hogy kicserélik azt a szerelmi szállat, hogy nem a parancsnokába lesz
és akkor
szerelmes.
A cím kicseréléséig, mert miért nem jutottak el fejben?
Mert az már akkor nem lenne annyi pénzük belőle. Egyébként szerencsére bukás.
Biztos, hogy bukás? Mármint a Disney Plus-os bevételeket beleszámolták a mozis bevételbe?
A Disney Plus-os bevételekkel az a probléma, ami minden streaminggel, például a Netflix-el is, hogy a Disney kívül senki nem tudja a tényleges bevételeket. Mert nincsen meg, hogy mivel mérik, hogy amelyik azt jelentenek le, amit akarnak, úgy mérik, ahogy akarják.
Kicsit evezünk szerintem komolyabb vizekre, mert ezzel a filmmel nem az volt a legnagyobb probléma, hogy nincs benne a Musú, tehát ez igazából eltörpül amellett, hogy...
De nekem ezzel összetörték a kisgyerek szívemet.
Igen, de hogy ez igazából eltörpül amellett, hogy a történetnek a bázisát változtatták meg sokkal rosszabbra, mint a rajzfilm, mert például a legelső, ami így azonnal szembetűnik, ahogy a filmet elkezdjük nézni, hogy ugye az eredeti rajzfilmben Mulán, ő nem tud harcolni, tehát ő egy nő, nőnek van nevelve ott a kínai kultúrában nyilván, és ebből is akad a probléma, hogy ő egyébként elég béna ebben, hogy ő egy jó asszony legyen, de mindegy is. Az a lényeg, hogy amikor ő elmegy a katonaságba, akkor ő nem tud harcolni, és egy nagyon nagy része a filmnek szól arról, hogy ő megtanul harcolni, és a társaival együtt ugye edz meg, még egyre jobban fejlődik, és ez is egy olyan motívum, hogy a fiatal lányoknak, meg a nőknek ez egy tökre ilyen lélekerősítő pillanat, hogy azt mutatja meg, hogy igen, egy nő is képes arra, hogy meg tudjon tanulni ilyen dolgokat a férfiak mellett. Viszont ugye ez a remake-ben úgy van, hogy Mulan a kezdetektől kezdve egy ilyen zseni. Ilyen harcoló zseni, és akkor ő ilyen...
Benne van az erő.
Igen,
szuperhős
igen.
Gyakorlatilag.
Gyakorlatilag egy szuperhős, aki itt a, nem tudom, a tetőről száguldozik le kiskorában, meg nem tudom.
Dárdákat lő bele lábbal emberekbe.
Igen, és ezzel totál elveszik a rajzfilmnek ez az ilyen varázslatos tanúsága, hogy te is képes lehetsz bármire, hogyha elég elszánt vagy hozzá, meg hogyha elég sok időt fektetsz bele.
Tehát, hanem női szerepek.
Igen, meg hogy így a nemi szerepeknek a úgymond így áthidalása ezt a kettőségnek a megszüntetése a két végletnek. Itt meg az van, hogy akkor tudsz nőként kitörni, hogyha te egy ilyen nagy tehetség vagy, meg tényleg benned van az erő, vagy nem is tudom, hogy mit mondanak a filmben, hogy chi. Igen. Tehát, hogy szerintem ez egy tök káros változtatás, vagy hogy így nem is tudom, szóval az eredeti rajzfilmnek egy középpontban lévő motivumát vagy tanítását veszti el ezzel.
Főleg úgy, hogy semmi fokozatosság nincs, mert szerintem pont az adta az erős jeleneteit a rajzfilmes kiképzős szakasznak, hogy ott láttuk Mulánt sokszor elesni, elbukni, melléütni, megalázva, és könnyen lehetett azonosulni azzal, hogy nem adta fel, és a végén mégis nagy harcos lett belőle. Itt pedig tisztán emlékszem arra a jelenetre, amikor a vizes hordókat cipelik fel a hegytetőre, és annyit látunk, hogy a férfiak a seregben sorra öntik ki a vízeket a vödrökből, hogy könnyebb legyen a terhük, vagy megállnak pihenni, és csak egy ilyen oldalsó kamera nézetben látjuk, hogy a Mulán több 10 méter hátrányban, csak így elsuhan mellettük, és felmegy a hegytetőre, hogy így semmilyen fokozatosság, csak így egyik jelenetről a másikra, mintha ugranánk heteket, és Mulán csak egyre inkább adaptálódik a szupererejéhez.
Mert fűtötte a csí.
Igen, meg ami még nagyon szembetűnő az az, hogy a rajzfilmben Mulán az összes csatáját úgy nyeri meg, hogy ő ugye intelligens és kitalál új módokat. Például a legelső feladat, hogy fel kell mászni egy ilyen hosszú fa rúdon, és akkor le kell szedni egy íjat, és senki nem tudja megcsinálni, és akkor Mulán kitalálja azt, hogy ő hogyan tud úgy felmászni, hogy nem is olyan erős, hogy ezt meg tudja csinálni, vagy például van egy nagy csata, amikor támadják őket a hunok, és egy ilyen havas részen vannak, és akkor ő úgy győzi le őket, hogy nem a hunokba belelövi az egyetlen maradt rakétájukat, hanem látja, hogy van fölöttük egy havas hegycsúcs, aminek a tetejébe belelövi a rakétát, és ettől lavina lesz. Ez megint arra mutat rá, hogy nem muszáj neked a legerősebbnek, meg legjobbnak lenned, de hogyha van elég eszed, akkor meg tudod nyerni a csatákat, amikbe esetenként hátrányba vagy, és akkor az élőszereplős film meg totál az van, hogy ő itt harcolgat karddal, meg repülget, meg ugrál át az emberek feje fölött, és a rajzfilmben nincsenek is ilyen csata jelenetek, hogy itt karddal egymás ellen vívnak.
Jó, nyilván ugye a mesében is tud spárgázni a levegőben, meg ilyenek, de hát most nyilván az azért, mert egy mese. Viszont, hogyha már élőszereplőse csinálták, akkor tényleg én nem értem, hogy miért kellett belőle ilyen Doctor Strange szintű szuperhőst fabrikálni.
Szerintem igazából a fő problémát az pont az jelenti, hogy a Disney, vagy nem tudom, hogy a Disney, vagy valakik a készítők között úgy döntöttek, hogy nem a rendes mesét akarják újra megcsinálni, hanem át akarják vinni ezt a Kínában népszerű, ez a misztikus, kardos harcművész filmek stílusába, amihez nem illik a Mulán mese. Tehát nem stimmel egymással.
És így akkor ez a kettő, ez így hogy mosódott össze?
Hát nem tudom, ez volt
hogy a koncept. Hogy Európában is el lehessen adni, vagy mi?
Épp az, hogy Kínában el lehessen adni. Tehát az volt a terv.
De még ott is azt mondták, hogy nem jó.
Nem, mert nem kínaiakat csináltatták a filmet, ezért nyilván nem.
Ez a legnagyobb probléma, hogy azon túl, hogy a színészek ázsiaiak, egyébként, ha megnézzük a stábot, nagyon-nagyon kis igen. része, tehát se a díszlettervezők, se a ruha, se a smink, mondjuk sminkesek jó sokan voltak, de ahogy néztem, nem túl sok volt közülük, aki ténylegesen ázsiai, és ez megint annyira ilyen hipokrata hozzáállás, hogy csinálunk egy ázsiai filmet, egy kínai filmet, és akkor el akarjuk adni, hogy ez micsoda kínai, nem tudom milyen legenda, meg autentikus, meg stb., és aztán meg a stábba alig rakunk ázsiai embereket.
De ez egyébként érződik is a filmnek a fő problémája, ez, hogy látni rajta, hogy ez egy amerikai felfogás által elképzelt kínai film. Tehát próbálták megérteni, hogy mitől működnek ezek a harcművészes filmek, miért szeretik őket Kínában, és látszatóan fogalmuk sincsen róla. Mert annyit maradt meg azokból a műfajokból, hogy itt akkor nagyon szana szétvágott kardozós jelenetek vannak, rengeteg ilyen nagyon béna lassítás, ahova nem illik.
És amúgy szerintem pont itt hiányzik a legjobban a musú, mert annyira bénák az akció jelenetek, hogy látszik, hogy a film komolyan veszi magát, és ha a Mushu karaktere, aki amúgy folyamatosan a béna vicceket, az erőltetett pozitív hozzáállást, minden olyat bevisz, ami kicsit komikussá teszi az egészet, ez így ellensúlyozni tudná azt, hogy amúgy mennyire bántóan komolyan gondoltak mindent, ami történik ebben a filmben. Azok a jelenetek, amikor puszta kézzel fognak meg feléjük repített nyilakat, az így ilyen bollywoodi filmekben is kínos lenne.
Fú, műfaj kavarodást érzek ebben a filmben, nem is kicsit.
Én amúgy azt sajnálom, hogy még mondjuk egy Oroszlán királynál, azt tudtam mondani, hogy én tökre örülök annak, hogy az a generáció, akinek a rajzfilm kimaradt, és már túl régi ahhoz, hogy esetleg ott ilyen a köztudatban, megkapta ezt az élményt újra csomagolva, a Mulánból meg minden tanulság, meg minden régi érték most elveszett. És ezt az a generáció, aki esetleg ezeket tartja majd alapvetőnek, így fogja ismerni ezeket a történeteket. Szerintem ők az eszenciáját nagyon nem kapták meg annak, amit mi pont szerettünk a Mulánból régen.
Tényleg a régebbinek az volt a tanulsága a régebbi filmnek, hogy bárki lehet rendes harcos, akár nőként is lehetsz harcos, hogyha elég kitartó vagy, és küzdesz, és sikerül feldolgoznod magad a csúcsra, tehát rajtad múlik. Itt az üzenete a filmnek az az, hogy ha te vagy a kiválasztott, ha megvan benned a csí, akkor az egyetlen probléma az életedben az az, hogy te ezt visszafogod magadban. Mulánnak itt az egyetlen problémája ebben a filmben az az, hogy a film kétharmadáig nem hajlandó teljesen bevállalni az ő erejét. És ennyi az egész, hogy onnantól kezdve, hogy Mulán nem fogja vissza magát, onnantól kezdve nincsen ellenfele, igazából mindenkit le tud győzni.
Igen, és ugye ott van a másik véglet, hogyha viszont nincs benned meg, akkor meg elégedjél meg azzal, amit neked a társadalom mond, hogy neked ez a feladatod, akkor legyél feleség, hogyha nő vagy, akkor legyél férj, hogyha pasi vagy. Tehát, hogy így igazából
igen.
Igen, és ha ebbe semmi. Belegondolunk, akkor egyébként az eredeti mese az 1998-as.
És szóval progresszívebb, igen, mint a mostani.
És sokkal nagyobb ráhatása volt, és sokkal nagyobb újítást hozott, mert azért akkoriban még nem terjedt el ennyire, vagy nyilván, tehát ugye már, szóval nem mondhatjuk, hogy nem szűkült, vagy nem került közelebb egymáshoz igazából a férfi, meg a női nemi szerep. De igen, tehát azért 1998-ban azért ez még nem volt ennyire nyilvánvaló, ami most már mondjuk nekünk teljesen természetes, hogy egy nő is igazából helytállhat a férfi világban. Akkoriban ennek a mesének annyira erős és direkt üzenete volt ezzel kapcsolatban, hogy hiába a kisgyerekét láttuk, most akkor nyilván persze 6 évesen vagy 5 évesen ezt így annyira nem tudod értelmezni, akkor is benned van, hogy ó, milyen erős volt az a csaj, meg milyen jó volt, jó, nyilván persze a Mushu, meg milyen jókat lehetett röhögni, de akkor is átjött igazából egy olyan üzenet, ami ebből a filmből, tehát egy nem szórakoztató látványvilágra, oké, nem rossz, de igen, tehát mindenki azzal kapcsolt össze, hogy ez most akkor a Mulán, akkor azt az üzenetet és azt a mindent várták tőle, amit a Mulán mesétől megkaptunk, mind az első, mind mondjuk a második résztől. Ha ebből is csinálnak második részt, én szerintem a kardom...
Az Oroszlán királyban jelentették be, hogy jön a második.
Én egyébként, amikor bejelentik, hogy valamelyikből csinálnak második részt, elkezdek reménykedni, hogy akkor talán nem az eredetieket kezdik el tovább remékelni, hanem akkor ehhez most kitálnak valami ténylegesen eredeti dolgot, aztán eszembe jut, hogy a Disney csinálja, és így mindig rájövök, hogy nem, ez nem fog megtörténni.
Tehát csinálhattak volna egy ilyen, tényleg, mert alapjáton nekem így érdekel az a kultúra, mindig is tetszett, tehát akkor csináltak volna valóban egy teljesen más sztorival, vagy hasonló, de más hiedelem világra épülő olyan élőszereplős mesét, hogyha úgy tetszik, aminek nincsen köze a Mulánhoz, viszont akkor utána meg lett volna egy rendes Mulán. De ez, hogy ez is, az is, és két szék közül a földre, ezt én nem igazán egyébként tudom megérteni.
Az animációs film részlegén a Disneynek, ahol mostában átvették igazából az eredeti sztorikat, tehát az animációkban szoktak eredeti sztorit csinálni, ott akartak is bemutatni idén, és azt hiszem jövőre csúszott egy Raja and the Last Dragon című animációs film, ami pont egy másik kínai kultúrában játszódó.
Csináltak volna meg azt most.
Jó, hát minden esetre köszönjük a lehetőséget a Forum Hungary-nek, hogy megtekintettük a Mulánt. Tanulságnak mindenképp jó volt, és ezentúl fenntartásokkal fogjuk kezelni a következő projekteket a Disney-től. És ugorjunk arra a filmre, ami talán a legüdítőbb ebben a kínálatban, mert ez talán egységesen mondtam, hogy mindennyire tetszett. A Palm Springsről van szó.
Semmilyen.
Amit a Mazinet forgalmazásában tekintettünk meg. És én nagyon meglepve tapasztaltam, hogy az időtlen időkig formulája az ennyire időzálló. Hogy így nem tud elkopni. És ez a film először teljesen átlagosnak tűnt, amikor megnéztem az első részletest, de nekem Andy Samberg-gel bármit el lehet adni a Brooklyn Nine-Nine után, úgyhogy úgy voltam vele, hogy oké, akkor ezt én igénylem. És annyira pozitívan csalódtam, szerintem az év legnagyobb pozitív csalódása magasan filmes téren. Nagyon régen láttam ilyen szórakoztató vígjátékot, ilyen intelligens vígjátékot, és nagyon helyén kezelte a saját értékeit, nem tolta túl se az időutazással kapcsolatos tényeket, jeleneteket, se a filozofálást a témában, se a poénokat. Nagyon helyén valóan kezelt minden témát, ami előkerült, és meglepően mély is volt egyes pontokon, tehát vannak J.K. Simmonsnak kifejezetten jelenetei, amik sok családi drámát is kenterbe várnak szerintem mélységükben, és tényleg minden színész a tőlem szokott alakítást hozta nagyon magas szinten. Nekem csak jó szavaim vannak a Palm Springsre.
Röviden összetudnátok, vagy tudnád foglalni, hogy miről szól ez a film?
Persze, a Palm Springs úgy indul, hogy egy kissé megkeseredett, és a barátnője mellett elég boldogtalan férfi, akit Andy Samberg alakít a filmben, egy esküvőn hivatalos megjelenni, azonban ezen az esküvőn, és az esküvő estéjén egy időhurokba kerül, mint kiderül, már évek óta tölti itt az idejét, és egyszerűen nem tudna abból kiszakadni. Tehát éjféltől éjfélig mindig újraéli ugyanazt a napot, és amikor lefekszik, bármi történik, másnap ugyanott ébred fel az ágyában, ahol a hurok elején, amikor belekerült, és próbálja megölni magát, próbál elmenekülni, elhagyni az államot, mindenféle módon kimenekülni, és egyszer csak belefárad, és úgy dönt, hogy megszokja így az életet, és megpróbálja legtöbbet kihozni abból a napból, lehet, hogy belefásultan, lehet, hogy már az összes lehetőséget kimerítve, de egyszer csak megjelenik egy számára rendkívül szimpatikus nő az esküvőn, aki szintén belekerül ebbe a hurokba, önhibáján kívül, és innentől indul az igazi cselekmény a filmnek, hogy ketten próbálnak boldogulni az időhurokban, aztán jönnek a váratlan fordulatok, amiket nem fogunk elszpoilerezni.
Nekem ugye az volt a furcsa, hogy már az elején látszódott igazából, hogy itt már valami nem oké, tehát a főszereplő srác hozzáállásán, hogy már nagyon unja a banánt, mert abszolút ez jött le. Itt tudtam, hogy ez egy időhurok film, amivel egyébként hát én iszonyatosan nagy fenntartással álltam hozzá, mert én nagyon nem szeretem ezeket a filmeket. De ez tipikusan az a királyvígjáték lett szerintem, hogy mondhatjuk ezt, vagy használhatjuk rá ezt a kifejezést. Elmeséli, de ugye nem úgy kezdődik a film, hogy azt az estét mutatja meg, amikor ő belekerült ebbe az időhurokba, hanem igazából igen, tehát amit a Roland is mondott, hogy már több éve, vagy ki tudja, mióta itt éldegél, és akkor így megpróbálja kihasználni ezt az egészet. Vannak benne nagyon infantilis jelenetek, szerintem így mondhatom ezt, de tényleg annyira király ez az egész, és annyira jó a hangulata, és olyan szinten, megint ezt a szót fogom használni, infantilis, hogy olyan egyszerűen annyira jó, nagyon szórakoztató, szerintem.
Szerintem mindenképpen említsük meg Andy Samberg neve mellett Christine Milioti nevét is, aki ugye a női főszereplője a filmnek, és szerintem az egyik fénypontja. Tehát az ő kettőjük közti viszony, ahogyan alakul a filmben, és ahogyan úgy először kezdik úgy megkedvelni egymást, aztán majd úgy halad a történet, és így jönnek a fordulatok. Ahogy fejlődik a karakterük, meg ahogy ott úgy igazából így összecsiszolódnak. Tehát ez egy ilyen időhurokban játszódó romkom stílust keverő film, ami úgy tök jól működik. És J.K. Simmonsnek én nagyon-nagyon örültem, mert általában ő mostanában ilyen aduász filmekben, de olyan aduász, hogy ilyen random kétperces szerepekre beszokták rakni, és így semmi rendes színészi feladatot nem kap szegény. Itt szerintem a filmnek az egyik kulcs karaktere az övé, a filmnek a fő üzenete is hozzá kapcsolódik, és ez egy, amit Roland is mondott, nem akarom spoilerezni, de egy nagyon-nagyon jó jelenet. És az miatta egy nagyon jó jelenet.
Szerintem mindenki rá fog jönni, hogy melyikre gondolunk, hogyha megnézi a Palm Springs.
Én mindig úgy próbálgatom magamnak vezetni, hogy mik tetszettek legjobban adott évben filmek, és ez egy elég szegényes év, ami úgy kedvenc filmeket jelenteni, és így azok közül, amikben műsorban is elhangzottak, a Láthatatlan ember horror, ami nekem tetszett, és most mellé nekem ide került az év legjobb filmjeihez a Palm Springs is.
Jó, hát én tényleg mindenkit csak biztatni tudok arra, tehát a szemlányunk nevében, hogy nézze meg a Palm Springs-t, mert igazából ez egyik legüdítőbb élménye az évnek, főleg vígjátékos fronton, mert ilyen téren kifejezetten szegényes volt az idei kínálat. És akkor átadjuk a műsorvezetői szerepet Fanninak, aki nagy szakértőnk a témában, ugyanis áttérünk a BTS filmre. Mondjuk úgy, hogy nem érzem magat otthon sem az együttes életében, sem a film műfajában, úgyhogy szerintem ezen sokan lesznek így a hallgatóink is, úgyhogy átadjuk Fanninak a szót, hogy érje körül, hogy mire is számítson, aki ezt a filmet választja a kínálatból.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazából most nem nagyon szeretnék így belemenni abba, hogy mi ez a banda, mert szerintem azért nagyjából mindenki hallott róla, ez egy koreai fiúbanda, akik immáron a harmadik ilyen egész estés filmüket adták ki, idén Break the Silence the Movie címmel, amihez egyébként tartozik egy dokumentum sorozat is, ugyanezzel címmel Break the Silence the Documentary, és igazából a 2019-es turnéjukat mutatja be, úgymond, szóval ez félig egy ilyen koncertfilm, félig pedig egy ilyen dokumentumfilm, és hát igazából én nagyon meglepődtem, hogy egyrészt, hogy ezt a filmet bejelentették, mert azért az ember azt gondolja, hogyha készült egy dokumentum sorozat, mert ugye az előbb jött ki, mint ez a film, akkor úgy utána már így mit tudnak még a filmbe belerakni, ami mondjuk izgatja azt, aki látta a sorozatot. Egyrészt ezen lepődtem meg, másrészt meg azon, hogy ezt adták mozikban, ráadásul a magyar mozikban, a Cinema City-ben, mert azért nem úgy gondolom, hogy ez egy olyan film, ami úgy ilyen hatalmas nagy tömeget bevonzana, mert azért viszonylag réteg érdeklődést képvisel. És ugye hát végig megy a turnéjuknak az összes állomásán, az összes városban, ahol jártak, és közben pedig rengeteg ilyen bevágás és fölé mondás van a banda tagjaitól, és arról beszélnek, hogy igazából számukra mit is jelent az, ahol most vannak, hogy ez a turné miben változtatta meg az életüket, meg igazából maga a hírnév, és hogy ezt hogyan dolgozzák föl. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon izgalmas volt, én láttam a dokumentum sorozatot is, és az ahhoz képest ez a film ez tök mást adott, meg az előző filmekhez képest is, mert az előző filmek és a dokumentum sorozat is inkább az ilyen behind the scenes dolgokra fókuszált, ami, hogy nem tudom, hogyan készülnek föl, hogyan gyakorolnak egy előadásra, a stáb az miket csinál. Például a sorozatban van egy nagyon, nagyon érdekes jelenet, amit így igazából mindenkinek mesélek, hogy az egyik koncert közben konkrétan így szétesik a színpad alattuk, tehát így mutatják kamerákon, hogy így a padló deszkák így törnek befele, és akik ott vannak a színpad alatt, a stábtagok pedig úgy tartják azt meg, hogy alatta állnak, és így a kezükbe tartják a színpadot, amíg a srácok ugye rajta táncolnak, és ez ugye egy ilyen koncert, nem tudom, 2 órás. Tehát, hogy ott több percig úgy állnak, hogy tartják a kezükbe a színpadot, hogy itt mehessen tovább a show, és ne kelljen leállítani. Szóval ez az egész egy ilyen hatalmas, egy ilyen dedication-t mutat, és ugye ez a film pedig pont inkább az ilyen lelki dolgokra megy rá, és igazából úgy tudom elképzelni ezt a filmet, hogy egy ilyen rajongó elviszi mondjuk az apukáját, vagy mint ahogy én tettem a barátomat rá, hogy így nézd meg, ez az, amit szeretek, nem tudom, mondj róla véleményt ezután. Kicsit közelebb hozza szerintem az ilyen laikus embert is ahhoz, hogy mi ez az egész, meg hogy kik ezek a srácok.
Ja, nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy ugye az ilyen korai popsztároknak a kinevelése, és relatív, ugye sokszor szoktak úgy fogalmazni, hogy kiképzése, tehát hogy arra mondjuk így nem tér ki, mert mondtad, hogy 3 film van, meg ugye dokumentum sorozat, tehát hogy onnan követi végig őket igazából, vagy arról szólnak ezek a filmek, amikor már ők sikeresek, nem? Tehát, hogy nem, tehát, hogy az oda jutás relatíven, mert ugye tényleg tehát mondhatjuk így valóban, hogy hírhet, mert ugye elvileg nagyon drasztikus módszerekkel képzik ki őket, és hát nevelik ki őket, és ugye sokan megroppannak, vagy összeroppannak így nyomás alatt.
Igen, hát erről nem igen esik szó egyik filmben sem, mert ez annyira talán nem is a...
Tehát akkor ez szóval inkább a... Így abszolút a rajongóknak van, nem?
Igen, tehát, igen, tehát az első filmük az a... Az első ilyen nagy világturnéjukról szól, annak az a címe, hogy Bring the Soul, az azt hiszem a 2016-17-es turnéjuk, a második film pedig a Burn the Stage, az pedig a 18-as turnéjuk alatt készült, és egyébként az a film fent van YouTube-on, és akinek van YouTube Premium felhasználója, az megnézheti ingyen. Viszont ez meg ahhoz volt jobb. Például, aki nem ismeri őket egyáltalán, az kicsit így jobban megismeri, hogy ez miről is szól ez az egész. Meg hát ugye hozza maga a film az ilyen koncertfilmes dolgokat, ilyen klasszikus koncertfelvételek, meg sikítanak az emberek, meg tűzi játék van, meg repülnek. Konkrétan a turnén volt ennek, hogy a csávó felrepült ilyen kapaszkodón az egész stadionban, és akkor így ment körbe, és aki a föl sorban van, az is láthatta, úgyhogy ezek így nagyon benne vannak, ezek a látványelemek.
Bennem két dolog merült fel hirtelen, az egyik, hogy ezt eredeti nyelven forgalmazzák felirattal?
Igen, koreaiul és magyar felirat van rajta.
Aha. És a másik, hogy mondtad, hogy három ilyen film van, meg a dokumentum sorozat, meg hasonlók. Ha most bele akarnám vetni magam a témába, és elkezdeni megismerkedni velük, akkor ezeknek van valamilyen sorrendje, vagy bárhogy összefüggnek, vagy érdemes így bármelyiket kiemelni, hogy azzal kezdje, aki.
Hát szerintem, ha valaki az időben akar haladni, akkor érdemes az elsőt megnézni, mert ugye az a régebbi zenéjük, meg a régebbi énjük, és akkor így haladni a legfrissebb felé, mert azt kell tudni róluk, hogy rengeteg albumuk van, meg számuk, tehát nekem is majdnem egy év volt, mire azt mondhatom, hogy most már az összes számukat hallottam, és hogyha valaki így igazán teljes mértékben meg akarja ismerni őket, akkor szerintem érdemes a legelejéről kezdeni, viszont hogyha csak valaki egy nagyobb belátást akar így arra, hogy ez mi ez a fenomenon, hogy mégis miért érdekel bárkit is egy koreai előadó Magyarországon akár, akkor szerintem elég ettől a filmtől kezdeni, aztán hogyha érdekel más, akkor a régebbi filmeket is.
Azért is lehet ugye népszerű, meg azért is hozhatta ebben a magyar szám, mert a Halsey-val készítettek ugye egy közös dalt, illetve a Blackpink nevű lány együttes, ők is koreaiak, hogyha jól tudom, ők pedig ugye most a Selena Gomez-zel kollaboráltak az Ice Cream.
Igen, meg előtte Lady Gaga-val, de arra nem szeretnék véleményt mondani, mert az
arra nem is tudtam.
Nem a legfényesebb karrier movie
volt. Szóval igazából mondhatjuk, hogy ez a két együttes most, akik mondjuk így át tudták törni ezt a falat, hogy eljutottak így Európába, Amerikába, tehát hogy valóban ilyen világszinten is mondjuk így ismerik őket, és nem csak a hazai piacot szolgálják ki, mert ugye eredetileg ugye valóban arra nevelik őket, tehát ontja magából igazából Korea ezeket a fiúbandákat, lánybandákat, bármi, és így nagyon kevés az olyan, akik így nem tűnnek el a sülyeztőben.
Nyilván azért a csúnya dolgokról nem fognak egész estés filmet forgatni.
Pedig tehát engem az érdekel.
Azért egyébként, hogyha az ember akar erről tudni, akkor rengeteg videó van, meg a srácok is beszéltek róla több ilyen interjúban, meg ilyen eseményeken, hogy azért nagyon nehéz volt nekik, tehát volt olyan időszak, amikor ugye ők heten vannak, és heten egy szobába aludtak, meg így ilyen apró lakásba laktak, meg hasonlók, szóval azért nincs ez annyira nagyon elrejtve így a köztudatból, hogy ez így működik, de nyilván ezeknek a filmeknek az a célja, hogy minél több embert bevonzon.
Egyébként a legújabb albumukon lévő zenékben volt, amelyikben reflektáltak is erre, hogy honnan jöttek, és hogy milyen akadályokat kellett leküzdeniük,
igen,
ha jól tudom.
Csak aki erről akar hallani, az ne ezekhez a filmekhez forduljon, mert ez inkább arról szól, hogy most hol vannak, meg nem tudom. Igazából abban mutat nagyon bele, hogy milyen a turné. Tehát, hogy az, ami élő show, és amit ők képesek adni, az mi, és hogy meghozza a kedvedet ahhoz, hogy elmehess a következő turnéra. És ugye elég szomorú, mert így a Covid miatt az ő turnéjuk is el lett halasztva, de a film az pont erre jó, hogy abban rengeteg dalukat megmutatja, és felnyitja a szemét az embernek, hogy amúgy ez nem csak ez, de igen, igazából ha az ember egy zenészről készült dokumentumfilmről beszél, akkor azért akarva akaratlanul szóba kerül az, hogy miért készít bárki például erről a zenészről dokumentumfilmet, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egyébként nem marad el az ilyen zenés dokumentumfilmektől semmiben, tehát a produkciója az így nagyon átlagos.
Mondtad, hogy három film készült ugye a plusz a sorozat, tehát hogy nem vált ezáltal unalmassá, vagy nem ugyanaz volt így az összesnek a mondani, tehát hogy egy koncertfilm rendben, meg ilyen behind the scenes, oké, de hogy miért kellett ebből már eleve hármat csinálni, és hogy mondjuk lesz-e még?
Én szerintem nem volt fölösleges, mert ugye minden turnéban felmerülhetnek mindenféle ilyen új problémák, meg események, meg sztorik, és ebbe pont ez volt a jó, hogy ez a legújabb turnéjuk, és ezek megint új sztorik. Az előzőbe inkább arra ment rá, hogy nem tudom, abban a turnéban volt egy csomó sérülés, meg mindenféle problémák, és akkor azokat hogy kezelték, ami abból a szempontból érdekes, hogy egy átlagember nem lát abba bele, hogy egy ilyen hatalmas kaliberű turnéba a stábtagok mit tesznek, meg az előadók is tényleg hogyan küszöbölik ki ezeket a problémákat, és ez meg inkább sokkal a lelki dolgokra jobban arra ment rá. Volt például egy jelent, amikor az egyik srác vagy 5 percen keresztül ott beszélget a stábtagokkal, hogy mi a fenét vegyen föl, hogy ne ismerjék fel, mert elment egy vidám parkba, amíg az egyik városban voltak. Tehát ez is olyan érdekes, hogy erre az átlagember nem gondol, hogy ezek a sztárok, ezek, hogyha kilépnek egy hotel ajtaján, akkor őket azonnal ellepik. Tehát ezért is ilyen, nem tudom, arconcsapó ez a film, mert nem gondolná a legtöbb ember, hanem azt gondolják, hogy nem tudom, ilyen tini lányoknak az obsession-e, ami 2-3 év múlva már meg fog szűni.
Justin Bieber szorhét.
Igen, meg One Direction, meg hasonlók, ehhez szokták hasonlítani őket, és közben meg azért nagyon, nagyon komoly ez az egész. Például a barátommal voltam, én neki már meséltem egy-két dolgot, ő már tagok nevét mindet tudja, és neki az volt a véleménye a film után, hogy ő igazából hihetetlenül bírja ezeket a srácokat. A zenéjüket annyira nem, azért van egy-két szám, ami neki is tetszett, meg amit így szokott hallgatni, de hogy a személyüket, amit úgymond így az emberek elé tárnak, így ezen a filmen is keresztül, meg az az üzenet, amit ők sugallni akarnak a zenén is keresztül, az neki nagyon bejön, csak ő utálja ezt a rajongói, nem tudom, bolond mentalitást, amit egyébként ezzel a filmmel kapcsolatban is lehetett látni az interneten, aki ilyen képopos körökbe forog, hogy így voltak Twitteren, meg TikTokon ilyen videók, hogy ott sikoltoznak a moziba a lányok a film előtt, meg táncolnak, meg nem hát tudom minden, és így ilyet, igen, tehát, hogy ilyet nem csinálsz egy moziban, és ő is ezt mondta, hogy igazából azzal, amit ők csinálnak, meg amit ők próbálnak elérni, azzal semmi baj nincs, csak azzal van baj, hogy nyilván minden nagyobb ilyen embertársaságban vannak bolondok, és nyilván a bolondokkal találkozol először, mert ők a leghangosabbak, de emiatt szerintem nem kell azonnal elítélni senkit, aki híres, mert nem tehet róla. Úgyhogy ez a tanulsága ennek a filmnek szerintem. Én tudom ajánlani annak, aki nem előítéletes ezzel szemben, mert szerintem tanulságos lehet. Nyilván, aki előítéletes, az úgyse fogja megnézni, tehát ennyit erről, de én tudom ajánlani ezt a filmet.
Jó, köszönjük szépen Fanninak, hogy összefoglalta nekünk, meg felvilágosított minket a témáról. Nekem is tanulságos volt, amit meséltél egyébként, nem csak hallgatóknak. És azt hiszem, el is érkeztünk a legújabb adásunk végére. Legközelebb 2 hét múlva fogunk jelentkezni egy olyan témával, ami legutóbb még nem volt aktuális, azonban azóta rengeteg Netflixre érkező exkluzív filmpremiérrel örvendeztet meg minket a streaming szolgáltató. Így az Enola Holmesról, a The Devil All the Time című filmről, a The Social Dilemmáról, az I'm Thinking of Ending Things-ről és az Alive című koreai filmről. Egy újabb koreai vonulattal fogunk jelentkezni. Addig is használjátok ki, hogy még lehet moziba menni, mi is ezt fogjuk tenni, és 2 hét múlva jelentkezünk. Addig is mi elköszönünk, itt volt velünk Andi.
Sziasztok!
Tonó.
Sziasztok!
Fanni.
Sziasztok!
És én Roland is. Sziasztok!